Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A bruttó hazai termék volumene 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakét, között a Központi Statisztikai Hivatal az első becslés alapján. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 2,1%-kal mérséklődött, technikai recesszióról van szó. Márciusban a kivitel volumene 5, a behozatalé 6,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszaki szintet, közölte a KSH. Az aktívum 1,8 milliárd euró volt, az egyenleg 173 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest. A februárhoz viszonyítva az export volumene 0,3%-kal mérséklődött, az importé 2,1%-kal bővült. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén tegnap ülésén az MNB monetáris tanácsa, nem módosult a kamatfolyosó két széle sem. A magyarázat szerint továbbra is szigorú monetáris politika indokolt. Mintegy 400 milliárd forint támogatás kifizetése várható idén a vidékfejlesztési programból, közölt az Agrárminisztérium. Ebből 122 milliárd beruházási támogatást érint, a többi területalapú, illetve állatlétszám alapú kifizetés. Újabb visszanemtérítendő 50 milliárdos támogatási programmal segíti a vidéki legkisebb vállalkozásokat a kormány. A program célja a mikro- és kisvállalkozások versenyképességének növelése, a helyi gazdaság élénkítése és a munkahelyek megőrzése. Átadták a Hungarokontrol új távoli toronyirányítási rendszerét. A 8 milliárd forint összértékű beruházás kapcsán Nagymárton nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, a légiforgalomban is mindent megtesznek a nyári időszak gördülékeny kezeléséért. Lezárta a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló törvényjavaslat általános vitáját tegnap a parlament. Azbej Tisztán a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára az zárszavában azt mondta, a büntetőbíróság eltávolodott eredeti célkitűzésétől, a válságövezetben szenvedő emberek védelmétől. Ezt a célt a politikai motivációk oltárán feláldozta, diszkriminatív elfogató parancsokat ad ki. Az országgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a kormány a veszélyhelyzetet május 18-ától további 180 nappal november 14-ig meghosszabbítsa. Továbbra is fennáll a szomszédos országban a fegyveres konfliktus, illetve a humanitárius katasztrófa magyarországi következményei. A 3 gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről, a munka mellett is igénybe vehető csecsemő gondozási díjról is döntött a parlament, amely arról is határozott, hogy több lépcsőben bevezetik a 2 gyermekes anyák SZIA mentességét is. Idén október 1-től mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alul a 3 gyermekes anyák életkoruktól függetlenül. Július 1-től az anyukák a gyermekük 3 napos korát követően munka mellett is megkapják a CSED 70%-át. Az országgyűlés elfogadta az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével összefüggő törvények módosítását. A kormánypárti képviselők által benyújtott most elfogadott törvény preambuluma szerint a közbizalom megerősítése érdekében a szigorú magyar átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget írnak elő az EP képviselőknek. Az országgyűlés elfogadta az új drogtörvényt, amelynek értelmében a jövőben csak az mehet elterelésre, aki elmondja a hatóságoknak, hogy kitől és milyen körülmények között vette a kábítószert. Emberölés, testisértés elkövetésénél súlyosbító tényező lesz a kábítószer, illetve a drogokkal kapcsolatos bűncselekmény elkövetőjét jóvátételi munkára kötelezheti egy adott közösség vagy települési önkormányzat. A KDNP javaslatát elfogadva a jövőben tilos lesz energiaitalt eladni 18 éven aluliaknak. A szabályozás megsértőire ugyanazok a szankciók vonatkoznak majd, mint az alkoholtartalmú ital, valamint dohánytermékek értékesítésére vonatkozó szabályok megszegőire. A magyar kutató űrhajós május 29-én elindul a nemzetközi űrállomásra, mondta el az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Ferenc Orsolya közölte, hivatalosan is megtörtént a bejelentés az Axiom 4-es küldetés legénységének, köztük Kapu Tibornak az indulásáról. Az Egyesült Államok északkeleti részének több államában mintegy 700 ezer ember maradt áram nélkül a súlyos viharok nyomán, amelyeknek halálos áldozata is volt, miután egy villanyvezeték épp egy férfire zuhant Pennsylvania államban. Az óránkénti 110 kilométeres sebességet elérő széllökésekben kidőlő fák villanyvezetékeket szakítottak le tehát, és lakóépületekben is károk keletkeztek. Végül az időjárásról. A fátyol és gumoly felhők mellett újra sokat süt a nap, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. 44 zenész, 47 dal, 50 év. Ez jellemzi számokban az Egri Pótkerék zenekart, mely 1975-től kisebb megszakításokkal folyamatosan jelen van a város zenei életében. Május 3-án nagyszabású projektre készülnek, maratoni koncerten idézik fel az elmúlt fél évszázadot. Egyik legismertebb daluk az Ostrom címet viseli, ennek egy részletével kezdünk.
Hallgatóink Egerben és hát mondhatni a környékén, sőt talán az egész magyar tradicionális rockzenei életben a Pótkerék zenekar neve azért mond valamit, annál is inkább, mert egy fél évszázados zenei műhelyről van szó, és erről az évfordulóról fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy egy koncerttel emlékeznek erre, vagy emlékeznek a régi szép időkre. Vendégeim a stúdióban Turcsányi Sándor Turpi és Kocka József Pepe, akik a régmúlt szép időkről és a jelenről fognak beszélgetni. Akkor Turpi, lapozzunk vissza egy picit az időben, egy cirka 50 évet. Hogyan jött létre egyáltalán ez a zenekar? Ugye 50 évvel ezelőtt akkor volt egyfajta kultúrája, kultusza annak, hogy élő zenével zenéltek emberek.
Hát igen, először is szeretettel köszöntök mindenkit a Pótkerék együttes nevébe, az összes tag nevében, ugyanis hát elég sokan voltak, majd felolvasom, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek, minden kedves egrinek, aki segített nekünk, és ebbe, hogy fönnmaradjunk, és a kis közönségünknek. Hát ez a visszamenőleg nálam úgy jelentkezett először, hogy egy ilyen celofánnal borított szaxofont vettem a búcsúban, és abba kezdtem el dúdolni, és így félrevonultam, és az elég sokáig, tehát dúdolgattam, el voltam nagyon vele, majd édesapám egyszer egy fizetésnapon, hát nem éppen színjózanul, de beállított a 80 basszusos tangóharmonikával, édesanyám nagy örömére, és rám parancsolt, hogy túl az operencián boldogok leszünk. Leültem, és akkor jobb kézzel, ugye a basszushoz nem elkezdtem, és akkor átszaladt a Ivó Cimbikhez, mert akkor még egy utcában, Koháriban, még egy kis szűk utca volt, tök közel voltak a Cimbik, és mindenhol volt valami kis kimérés, és jöttek énekelni, és a túl az operencián boldogok, és ezt el kellett adni, mert nem tartottunk ki. Aztán elköltöztünk onnan a Kohári utcába, ide költöztem a Szálloda utcába, ahol belecseppentem, hát kíváncsiskodván, kik ezek a fiatalok, meg mit tudom én, ott fociztak a srácok, és onnan indult ez a barátság a ottani gyerekekkel, Szálloda utcai fiúkból, Lenin úti fiúk, Szálloda út, Lenin út, óriási meccsek voltak, tehát én mindent meg, de nagy barátságban, és akkor az ötös iskolába jártunk ide a szomszédban, és hát hetedikes korunkban én kaptam egy gitárt, ez meghatározta a dolgokat, egy orosz gitárt, és ezt keresztanyámnak köszönhetem, és azon elkezdtem pötyögni, akkor a Dorkó Laci, ő már a nagyobb volt, egy ilyen nyolcadikos volt, Gáspár Tomi velem egy idős, csak másik osztályba, és akkor ott kezdtünk el, hogy akkor zenekart fabrikálunk, szó szerint, és az Árpád utcában egyik barátunknál, Tregova Ottónál, akinek a szülei nagy szeretettel fogadták a bandát, hát bementünk próbálni, ami abból állt, hogy hát birkozás, meg asztalon ütemet hoztunk, meg valami Hatlisz együttesnek a Neanderwald ősembert, hogy dolgattuk és csapkodtuk rá az asztalt, és hát birkozás, erre meg volt egy igazi Jolanna sztár gitárja a bátyának, a picinek, és azt bent az ereke, úgy csodáltuk, tehát hozzá se lehetett nyúlnunk, de aztán vettünk basszus húrt egy akusztikus gitára Gazsinak, akkor ő lett, akkor pergődobba tettünk rizsát, hogy peregjen, meg kukoricát, első bulink, hogy így hosszan, vagy nem szeretném mesélni, de itt közben rengeteg kaland, természetesen a első bulink az emlékezetes nőnap Volán, mert a Volán kezdett el minket patronálni, az ottani Kiss klubba mentünk le, és a Géza nagyon kedvesen fogadott minket, az ottani titkár, Kiss titkár, és ott találtunk egy 20 wattos beagerősítőt, arra mindent rá, ugye, mikrofon, gitár, ami banándugó, fájdalom, nőnapi buli volt. Elmentünk a Volánhoz. Hát ez saját tekerésű hangszedők, konyha, szekrény mágnesből, ugye, hát beleesett, ott turkáltunk, nagy sípolás, minden, mire felnéztünk, egy hölgy se volt, tehát ez volt az első, illetve egy ember ott maradt. Na most előttünk föllépett egy hölgy, meg egy fiú, és nagyon csinos volt, fiúnak meg iszonyatosan jó markás hangja volt. Na, egyik az a Vas Gábor volt, aki több szinkronban is hallható, meg színész lett belőle, másik meg a Tóth Enikő volt, kis matróz blúzba, meg minden, mától beájultunk attán. Ez a kazánfűtő ott maradt, és hát mozgatta a lábát. És ez akkora izé volt, hogy két hétig erről beszéltünk, hogy azért nem vagyunk rosszak, mert azért valakinek tetszett a dolog, és hát kiderült, hogy azért van ott, mert ő zárt, meg amúgy meg zsábája volt valami ideg, és akkor megfogadtuk, ha még egy ember marad a koncerten, soha nem hagyjuk abba, akkor megfogalmazódott, de ilyen fiatalon.
És ugye a zenekar neve is kötődött a támogatóhoz, ha jól azt gondolom. Hát
előtte még gyerekkorunkban itt volt minden, Globus, Jel, Mephisto, Blinking Embers, azt hiszem ez volt az első, nem tudom, jó elejtem ezeket, meg hogy csak úgy szótárok értem, Sirice, Avgir, Rolling, Trevil, meg ilyen, hogy jó hangozzon, aztán úgy elkezdtünk így utánozgatni, meg, de már akkor is volt saját száma. London, a furcsa álom, mely Gáspár Tomival írtunk, érdekes módon én megcsináltam a a dallamát úgy ért, hogy valami elkapott. A Juráj Hip korszakból, két akkordból, és átmentem hozzá, másnap beállította a szöveggel, ahhoz írtam egy refrént, és érdekes módon mai napig műsorom van, a refrénye, hogy Úram, segíts meg engem, Úram, mentsél meg engem, hogy ez úgy jött még hozzá a dologhoz. És aztán Volánnál elkezdtünk, Lacit elvitték katonának, Dorkó Lacit. Az egy nagy törés volt életünkben, hogy így rövidebben meséljem el a dolgot, onnan kitettek minket, mert egyéb okok miatt meg nem voltunk volánosok, akkor engem már onnan, én is oda mentem, mint hivatásos sofőr, a kohós alakot hordtuk Ózdról, az alapba, a régi, nem régi, amit már letúrtak a új cementgyárnak, azzal szórakoztunk, és utána próbálgattunk, és akkor én nem voltunk már ott, akkor hát egy zsebletet kézzel sétálgattunk Gazsi barátommal, egy diszkó előtt elmentünk, ott állt két hölgy, egy szedő. Sziasztok, mi van veletek? Nem jöttök be? Hát, bemehetünk. Beengedtek meg minden, sőt, még meg is hívtak, emlékszem rá, nevükre is, nem akarom őket kompromitálni, mert már komoly meg lett nagymamák. A végén segítettek, hogy a megyei művelődési központba került a zenekar, kaptunk cuccot, és újra szerveztük a zenekart, a Platán étterembe felfedeztünk egy dobost, Vak Jancsival, úgy hívom, hogy zongorázott, és egy Ludwig Szerkó pájsz színekkel, és ott afrokubán meg minden, és ő volt a szitás Rudi Zalaegerszegről, és akkor elkezdtünk.
Ismerted meg a Pótkerék zenekart, nyilván rajongóként először?
Hát az a 75-ös időszak, amelyet említett Turpi kezdetként, az meglehetősen korán volt, mert akkor még én általános iskolás voltam, de úgy 7.-8. már úgy kacsingattunk a rockzene felé, és egyrészt mint rajongó, tehát koncertre járó fiatal, másrészt meg azért mindig szerettük azt a hangulatot, ami a zenészek körül van, még ha amatőrök is, és nem csak a nagy, akkor elismert futó sztárok, és úgy mi bekéreckedtünk, és hogyha arra volt szükség, hogy hangfalat pakoljunk, vagy éppen elmenjünk egy verpeléti koncertre a Pótkerékkel, akkor a Zil, a Plat,
lató zil hátulján, még akár esőben is, és aztán fölhordani a második emeletre, aztán visszahordani. Nekünk ez egy jó feeling volt. Aztán ugye mindig megkaptuk a fizetségünket, volt úgy, hogy egy sört is kaptunk, de valahonnan innen indult ez a fajta zeneszeretet, vagy inkább kapcsolat a zenekarral. Aztán azóta mi a Turpival, meg egyáltalán a Pótkerékkel több tíz éve kapcsolatban vagyunk koncertek szervezése kapcsán. Aztán, mint egy kötőszövet, vagy inkább tiszteletbeli Pótkeréktag, megkaptam azt a lehetőséget Sándortól, hogy meg ugye ajánlkoztam is, hogy részt vessek ebben az 50 éves projektben. Úgyhogy én mint szervező, vagy szociális munkás, vagy hát régen ezt ugye menedzsernek hívták, de nem szerettük akkor sem a szót, mert nem a valódi értelmét fejezte ki a munkánknak. Egy koordinátor szerepet töltök benne ebben a projektben, hogy sikeresen összejöjjenek az etapok, a tagok, mint egy 44 zenész vett részt ez alatt az 50 év alatt a csapatban, és 47 dal néz ki arra, hogy mi ezt lejátsszuk majd harmadikán, ami egy közel 4 órás projekt, tehát itt azért vetítéseket szeretnénk közben, cserélődnek a zenészek mindenféle probléma nélkül, beleegyezése, kikivel szeretne zenélni. Ezeket toleráljuk. Mivel csak egy próbaterem van a Pótkerék jelenlegi próbaterme, azért ezt be kell osztani, hogy mindenki úgy jöhessen a vidékről, akár külföldről is, hogy felkészülten álljon be a koncerten, és tudja, hogy mit kell játszania.
Tehát ez egy maratoni időutazás lesz, ha úgy tetszik, és akkor az idővonalon most még ott hagytuk abba Turpival, hogy a művelődési házban ott azért valamennyire konszolidált viszonyok között értjük ez alatt az infrastruktúrát, akkor tudtatok zenélni. Hogyan állt össze ilyenkor a repertoár, az hogyan változott? Ugye említetted, hogy feldolgozásokat is játszottatok, meg hát azért megjelentek a saját dalok.
Igen, hát kezdetben már bizonyos időszakban, már ugye kezdet után, akkor megjelentek azok, hogy na mégis mit csináljunk, szereztünk fúvósokat, úgyhogy az akkoriban nagy szó volt, akkor eljöttek hozzánk, Bélentyűs is, mert addig nem volt énekes, és hát mindenki hozott valami olyasmit magával, tehát elég vegyes társaság volt, itt volt, aki ilyen Jimi Hendrixes volt, aki meg tudom én Kinszasa bent, vagy mit tudom én, teljesen más honnan jött, de úgy valahogy emberileg úgy összeillett a társaság, és még Bonnie M-et is játszottunk, emlékszem, a Donna Summert, Janis Joplin-t akkor, Styx-teket, Chicago, meg mit tudom én, hát, és akkor az volt, hogy elmentünk focsival, útra, körútra, és akkor megkerestük mindig a műfázvezetőt, ez külön kaland volt őt megtalálni, hát ahol érdeklődjünk általában a kocsmában, és akkor hát ment így közben a bulikötés szépen, és akkor hazaértünk, 3-4 buli le lett kötve, mert mindig volt Katalin bál, ilyen bál, olyan bál, búcsú, stb. Akkor mindig voltak, és akkor ez úgy jött, hogy több túr volt, tehát egy ilyen 45 perces túrt, vagy ötöt, így egymás után szünettel. Lenyomott a banda, és akkor ez úgy össze volt állítva, hogy tehát így vegyesen mindenből, és így játszogattunk.
De a zenekar mindvégig olyan szempontból műkedvelő volt, hogy senkinek nem ez volt a fő megélhetése, hanem ezt mindenki valamilyen munka vagy egyéb elfoglaltság mellett csinálta, tehát senki nem ebből a zenélésből élt, ha jól gondolom.
Hát elvileg így most átgondolom, nem, inkább azt mondom, hogy nem. Tehát legfeljebb úgy, hogy mit tudom én, mint utcazenész vagy valami, hogy hát nem is abból éltem, de abból is, meg tanításból is, meg minden, de az is egy zenélés volt. Általában, igen. És még annyit szeretnék elmondani, hogy OSK vizsgánk volt, mert le kellett vizsgázni, meg azt kevesen tudják, hogy nekünk kultúri vizsgánk is, a Pótkerék együttesnek ideglenes ori vizsgával rendelkeztünk.
Ez ugye akkoriban ahhoz kellett, hogy egyáltalán felléphessen.
Az ori az már komolyabb volt, aztán hát egy kellemetlen történet, mert ez büszkén én bevittem, hogy hát irodába, hogy na itt van, hogy megvan az olivizsgánk, akkor az lett rá a válasz, hogy nem az, hogy derék munka, gyerekek, klassz, hanem akkor, hát gyerekek, akkor nem támogathatunk benneteket, mert profik vagytok. Nem, mondtam, hogy nem. Én is dolgoztam még, így mondom már, hogy aki ilyen szabad, tehát a rendes beírt munkahelyen volt, inkább így mondom, hogy nem semmi fekete, meg ilyen mellék. Én dolgoztam, mint táviratos újságos, az szakmában az valában nem nagyon bírtam, próbálkoztam minden erőmmel, de mint ilyen gépgyártó technológus elhelyezkedni, de az nem bezártságot egyszerűen nem bírtam. Na és akkor az volt a válasz, hogy hát nem mondom, hát ez könnyű a megoldás, és széttéptem az olivizsgát, és akkor onnantól kezdve újra támogathatóak voltunk, úgyhogy ennyi a története ennek az olivizsgának.
És akkor azt hiszem itt az ideje, hogy nevezzük meg azt a névsort, akik benne voltak, benne vannak a zenekarban, hiszen ez egy jelen idejű nagy család, úgy gondolom, ezt mutatja majd a május 3-i koncert is. Akkor halljuk tehát azt a névsort, hát, ki mindenki fordult elő.
Én még a kislányom, mikor olvasni tanult, akkor állított a névsor. Az volt egy kis feladat, hogy összeírtam, és az névsorban mondanám. Bóta Sándor, ritmus hangszerek, billentyű, Csizmadia Géza, billentyű, Dorkó László, alapítótag, dob, jelenleg is tagja a zenekarnak, Faragó Gábor, basszusgitár, Farkas László, dob, Fekete János, dob, Ferber György, billentyű, Fülöp József, gitár, Gacsal Gábor, dob, Garai László, billentyű, Gásmár Tamás, alapítótag, sajnos nincs már köztünk, legjobb barátom volt, vele jújtszuk a furcsa álmat, meg még egy-két dalt. Horváth Ferenc gitár, basszusgitár, Jékli Ferenc basszusgitár, Jékli István trombita, Kamrás, Lajos Konga, Karakas Gyuszi fuvola, Kis Oszi billentyű, stúdiómunkák, Kósa Zsolti ének, Kovács Házi Tomi basszusgitár, Kuzman Oszkár gitár, Lázár Olivér szaxofon, most gitáron fog játszani, Lakatos Sándor, ő egy külön erőművész volt, tehát a pakolónk, az külön történet lenne róla mesélni, Mészáros József gitár, Mirkóczki István balkezes gitár, így mondom, Mósjani Herfli, Mós János, Nagy Gyula trombita, Nagy Zoltán basszusgitár, Nánai Attila basszusgitár, Páncél Péter basszusgitár, Papné Fügedi Mária Maresz ének, Petrányi Misi billentyű, Réz Laci mindennen játszó technikus, ő az apánk volt, tehát túl is sokat lehetne mondani. Rózsa Völgyi György, dob, Sallai Robi, gitár, szaxofon, Sós András, szaxofon, Szaljai Józsi, basszusgitár, Szecskó Józsi, gitár, basszusgitár, Szitás Ügyi, dob, Tanyis Sándor, basszusgitár, Tóth József Ricsi dob, kiről megemlíteném, hogy rengeteget hangosított már, múltkor sajnos kimaradt a legutóbbi riportból véletlenül, de azt elmondanám róla, hogy a Magyar Szigettől kezdve végig hangosított itt egy csomó zenekar, szinte nincs is olyan, és nagyon, nagyon jó fülű, nagyon, tehát imádja ezt a munkát. Ha így nevezhetné, még nem csúnya szóval, de inkább az élete. Aztán Tóth Miklós stúdiómunkák, Török Katalin, Tregova Otto, a Török Katalin ének, Tregova Otto gitár, volt egy szarvaskői trombitás, Sándor trombita, ő neki köszönhetjük az első nyilvános bulinkot szarvaskői kocsmába, az Isten hozta őrnagyúr forgatása után voltunk, és akkor hát ott nagy utottunk öt számot, és ez ment reggelig, tehát mindenféle tempóban, meg állapotban. Turcsányi Sándor gitár, ének, hát kényszerénekes. Vanyó János trombita, Vörös Attila basszusgitár, Várnai Miki gitár, Bódi Roland jelenleg is tagja a zenekarnak, basszusgitáros.
Hát ez egy igen hosszú névsor, de hát az évek száma is elég sok. Mi okozta ezeket a változásokat? Ugye szó volt ugye a katonaság, ami minden zenekar és formáció életében hozott egy kényszerű változást, vagy legalább kényszerszünetet. Hogyan alakultak, hogyan pulzált ez a közösség?
Katonaság, Hát tulajdonképpen az első katonaságnál már, amikor a Dolkó Lacit elvitték, ott valami úgy eltűnt, tehát amiről beszél, azért, hogy más lett az a gyerekkori álmok, meg illúzió, úgy elkezdett úgy hát beépülni magába, mert az egy mesevilágba voltunk, aztán kezdett bejönni a valóságba. Hát jöttek a lányok, a vállások,
gyerekek,
esküvők, barátok, összeveszések, emlék volt ital, problémák, stb. Nekem is volt, küzdöttem vele, már Istennek egy ideje. Nem megy nálam most már jó, elég régen, de voltak vele, nagy küzdelem volt. Inkább így magamról beszélnék ez ügyben. És hát, és akkor mindig jött valaki, vagy el kellett mennie, mert más munkát csinált, vagy megunta az egészet, mert nem volt belőle pénz, tehát itt egy idő után tehát nem volt inkább ilyen tényleg hobbi szinten ment, mint az életünk.
Zenélés egy része a múlt rendszerben történt. Mennyire fogadta a rendszer, mennyire tolerálta, voltak ebből konfliktusok?
Hát szerintem azért nem akarok annyira kiemelni negatív dolgokat, mert majdnem minden zenekarnak tudna mesélni így, aki ilyen hasonló zenét játszott.
Akkor egy-két illusztris történetet.
Mi? Úgyhogy hát azért például olyan, ami nagyon fáj nekem mai napig, hogy le volt kötve egy bulink a akkori népszerű bizottság együttes a Berva kultúrtermében, és akkor az belett, hát nem használom azt a csúnya szót, le kellett mondani a bulit, mert hogy közeledett az október 23-a. Mert hogy ott a Berva, meg minden, hogy nehogy valami kitörjön, és én úgy éreztem, hogy akkoriban közel állt hozzám az a lelki világában, az a szabadságérzés, meg a bizottság, hogy mondom, de jó lesz találkozni például. Ilyenek akkor volt, próbáltunk az ország, voltunk egy tehetségkutató versenyen, Orosházán, amelyben összebarátkoztunk egy pár zenekarral, és őket megbeszéltük velük, hogy tehát úgy beszéltük meg, hogy utolsó este Karakas Gyuszi barátommal, billentyűsel, meg még, hogy mit csináljunk, hogy elmulassuk az úti költséget, és jövünk stoppal, vagy nem, és ennek köszönhető, hogy összeismerkedtünk utolsó este egy csomó zenekarral, melyeket meg is tudtunk hívni erre az ország szinte minden tájáról a legjobb amatőr zenekarokat, Egerbe, Popszületre, és gyalog jöttünk haza. Hát ez meg volt a kis utunk, zarándokutunk, gyalog jöttünk végig.
Pepe, mesélj egy kicsit a zenei életről, az egri zenei életről, hogyan nézett ki, te hogyan élted meg, többféle oldalról is, rajongóként és közreműködőként, szervezőként, újságíróként, és még lehetne sorolni a minőségeidet, hogy te hogyan is jelentél meg, vagy voltál jelen.
Igazán magamról azért nem szeretnék ebben a vonatkozásban beszélni, mert itt a fő projekt a Pótkeri. Én azt gondolom, hogy inkább azt nézzük meg, ha van erre egy fél perc, hogy azért ez az 50 év és ez a zenekar egy kortörténeti dokumentum, amely természetesen a többi zenekar kapcsán is fölmerül. Én hozzájuk, hozzátok álltam nagyon-nagyon közel, de a kutatásaim, vagy az utána nézéseim alapján több mint 50 olyan zenekar volt az elmúlt 50 évben, meg ma is, akiket már nem is tudok a maiakat, mert idézőjelbe tettéve sikeresebbek, mint a Pótkerék volt, bár a siker maga kérdése azért egy elég érdekes és összetett kérdés. Én azt gondolom, hogy ez a sikeresség két fő dologtól függhet, ami érvényes a Pótkerékre, ez pedig a hitelesség és az aktualitás. Egyrészt hiteles maga Turpi személyében. Az aktualitás pedig az adja, hogy a mai napig ugyanazokat a zenéket játsszák, és néha én is elcsodálkozom, hogy hú, ezt kimeritek mondani. Igen, csak hát Turpi ezt már kimondta 30 évvel ezelőtt is, meg énekelte. Akár egy Szép asszony völgye augusztus 20-án, vagy a felnémeti rockműhelyben, ahol egyébként nagyon sok olyan, hogy is mondjam, keltetett zenekarnak volt lehetősége elindulni, Kukuriku, IHS, Facéroktól kezdve, nagyon sok olyan zenekar volt Egerbe, aki érdemlegeset úgy gondolom zeneileg is alkotott. Az a fajta sikeresség a Pótkeréknek nem adatott meg, ez igaz, hogy ott tartson, mint mondjuk a ma is akár hirdető, magukat hirdető zenekarok, hogy mi már 50 évesek vagyunk, Kartágó, stb. Nem akarok ebbe belemenni, de én azt gondolom, az a fajta cél, amely megvalósult, hogy a helyi közéletet ezzel a fajta zenével és a korai rock and rolloktól kezdve a mai kemény rockig ellássák és segítsék, az remélhetőleg megvalósul majd ezen a koncerten is. Mi egy olyan 150-200 főre gondoltunk forgóban, azért ez a 4 óra meghatározatát ide azért fenék is kell majd, meg főként a fiatal fiúknak itt mellettem, azért itt szünetek lesznek, meg etapváltások, meg áthangolások, tehát nem egy egyszerű dolog ez, látom rajtuk, hogy 2 hónapos folyamatosan szinte napi szintű próbák után még mindig van andung, és még mindig oda teszik magukat, mert azért mi szinte minden nap beszélünk. Tegnap megnéztem az üzeneteimet, hogy 14 üzenetet váltottunk a Turpival, tehát ez azért napi szinten megy a daráló, de mindig új, mert mindig más tagok jönnek és kérnek időpontokat, ezt beosztjuk. Én azt gondolom, május 3-ára ez kifut, és összeáll a kép, és lesz egy olyan sikeres, remélhetőleg videón is elérhető anyag, amely egyfajta életművet képez majd a Pótkerék jelenében, meg hát remélhetőleg a jövőjében is.
És ugye nagyon fontos, még a közönségről nem beszéltünk eleget, hogy ugye kell a közönségnek a szeretete, az a fajta megtartó erő, ami a Pótkerék zenekart a mindenféle viharokon meg nehézségeken át segítette. Talán ez az egyik kulcsa és legfontosabb helyi jellegzetessége a ti munkátoknak. És ennek volt a külső jegye is, ha jól emlékszem, volt egy facsipesz, ami mutatta a külső szemlélőnek is, hogy valaki Pótkerék rajongó.
Igen, ez még abban az időszakban volt, amikor így előzenekaroskodtunk is, és hál' Istennek nagy nevek előtt léptünk föl, tehát elég sok zenekar előtt.
Nevezünk meg néhányat.
Kartágó előtt volt? Kartágó előtt. A Vörös Csillag moziban.
Kartágó előtt, ahol például megtanultuk azt, hogy a technikussal, meg a keverőssel, hogy kell bánni, mert onnantól kezdve akárhol játszottunk, ahol ő volt és kevert, mindig olyan haveri viszony alakult, hogy mindig vittünk neki más, nem egy kis üveg valamit, vagy mit akartok, gyerekem, nincs hangom, ne törődj vele, menj fel a színpadra, azt csinálj úgy, mint ha lenne, majd bevizellek. Már úgy értem, hogy visszhangot tesz meg minden, úgyhogy ilyen tanús, a P-mobil, dupla ülőkoncert, híres ülőkoncert volt, nem lehetett felállni, ki jött előtte a, nem tudom, egész magas rangú rendőr volt, az volt a feladata, hogy ott rendet tartson, odahívatott Schuster Lórit, meg engem. Ott álltunk majd a vigyázba, hogy ha valaki feláll, akkor kihúzza a dugót, a fő,
az áram,
a fő, áram fő, 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 És akkor, hát, ó, ne tessék már, mert csöves a cuccunk. Szóval, igen, látom, hogy sok a csöves itt, az, szóval nem esett le, hogy most a csöves, hogy az aznak nem teszi jót, hogyha... És hát ilyenek voltak, hobó, ami érdekes még hobó, mert ugye előtte nem nagyon láttam én úgy játszani zenekar, de voltunk akkor Skorpió, akkor hát ott én nagyon leszkedtem, én nem lépek, én Tátrai előtt, én nem, hát az is akkora élmény volt, hogy bejöttek az öltözőből, és ott a Tibusz, és a közvetlen nagyből megkóstoltunk egy kis kék frankost, meg minden, szóval annyira jó volt. Meg voltunk Németországban is kétszer, vagy háromszor, Hohenlobész, milyen szabadtéri koncerten, ország metróklubban, ott a Stáció nevű, ilyen Radics Béla emlékzenekar volt főleg, sajnos ők ketté oszlottak, Deák Béllel, őt is meghívták, hát Bél előtt is játszottunk. Úgyhogy úgy jó volt, meg akkoriban meg lehetett csinálni azt, hogy Schuster Rórival, amikor a Budai Ifi Park záró koncertje volt, ott forgattak Lajosék, megkérték, és mi is ott voltunk, bementünk stáb, Kamrás Lajosékkal, és akkor hát ott hát vittünk, a Melagziból is forgattak, és vittünk egy kis ilyen kis kontyalávalót, és akkor még az Old Boys működött, ők voltak az elő, de sajnos többi elfogyaszt Lórinak, csak megállítottam egy pillanat, hogy Lórikám, 10 éves lesz a podcast, 85, hogy elhoznád el cuccot, hogy hangosítást a Vörös Csillag moziba. Oké, mennyi? Készfogás. Felírta, és kész. És ez akkoriban meg volt csinálni, és a hajszál pontosan egy konténeres ifa megjelent a kezdés előtt, és senki se hitte el nekem, hogy jön, és na mindegy. Szóval
sírású, hogyha meghalsz, téged kitemetel. Sok bársonyos kéz ásót fogni, ásót fogni nem mer. Félsz, ugye öreg, félsz a kaszástól, miért félsz? Ha eljön, érted, nem lesz ki elhondol, nem lesz ki elhondol. Majd én eltemetlek, a munkád nekem mindig tetszett. Az ásós, az én kezembe, mutasd meg, hogy milyen mélyre menjek. Le, 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 le.
Még a Csipeszről beszéljünk egy kicsit.
A Csipeszt az a Szabó Ágni találmánya. Egy időben nagyon sokat segített a zenekarnak. Ő nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a bulikötésekhez, meg egy menedzselte a zenekart is tulajdonképpen. Volt némi rokoni kapcsolat köztünk, de ez elmúlt sajnos már olyan téren, de akkor ez nagyon jó, nagyon sokat köszönhetünk akkori neki tevékenységének.
És akkor végezetül a technikai információkat, Pepe, a koncertről, pontosan hol, mikor, és kiket vártok?
Május 3-a délután 3:30-tól kezdünk előre. Láthatólag lesz egy nagyon komoly belépőjegy. Mivel 50 éves a koncert, azért a Turpi kitalálta, én pedig nagyon rábólintottam, hogy 50 forint lesz a belépő, de nem adunk jegyet. Ez azt jelenti, hogy ez felajánlásos, aki szeretne, az ad, aki nem. Mi egy olyan 150-200 ember, ahogy mondtam, számítunk, lesznek ülőhelyek, lesznek támaszkodók, lesznek állóhelyek, érkezési sorrend van, nincs helyreosztás, a jó hangulatról gondoskodnak a fiatal emberek,
remélhetőleg a szervezés addigra teljes egészében egyenesbe beáll, és akkor az improvizációkon kívül nem lesz nagyobb fennakadás, bár most így a hangszerek pakolása, meg beérkezés, meg minden most ennek a, van a logisztikai egyeztetése. Ez a dolog tulajdonképpen olyan 8 óráig tervezetten tart. Lesznek benne akusztikus részek, akkora már szeretnénk halkabbak lenni, hogy a környéket ne zavarjuk, és nem kizárt, hogy utána hangulat függően egy-két blues-t esetleg akusztikus gitárral, vagy énekkel. Olyan felépők is vannak, arról nem szóltunk, filmvetítés, akik esetleg nem csak a rock zenekarban vettek részt, hanem Stanislav Lacit például nem említettük meg, őt is érdemel.
Ő ja, is felfogli, igen. Mert a mesejátékban
így van, játszott, tehát az a önálló Pótkerék brigád, igen, Turterep az önálló projektében vett részt. Tehát vannak ilyen meglepetés fellépők is. Mi mindenkit szeretettel várunk, és ahogy én ezt a kis kiadandó, remélhetőleg megvalósul egy kis A5-ös méretű kis papírka, amit oda szeretnénk adni minden belépő kedves vendégünknek, azon rajta írtam, vagy írnám, hogy ez egy életmű koncert, ami egyszer és megismételhetetlen. Nekünk az a köszönet, hogyha eljössz, és Turpinak készítettem egy idézetet, hogy élj úgy, hogy méltatlan legyél minden kitüntetésre. És azért mondom ezt, mert nem mondtam neked, ez teljesen free, hogy valaki megkérdezte tőlem, pont nem értem, hogy miért nekem címezte, hogy nem gondolkodtatok abban, hogy ennyi idő után, és az ő általa letett dolgok után valami kitüntetés, és mondom, nem is értem, hogy nekem miért, mert én nem vagyok abban a pozícióban, nem is nagyon voltam, hogy ilyenre ajánlatot is tegyek egyáltalán, de azt gondolom, hogy ő ettől még, hogy neki ilyen nincsen, nyugodtan sétáltatja a Tacsit, és soha nem ez motiválta, hanem az önmaga által kitűzött gondolatok, célok, megélések, amivel még a mai napig küzd. Tudom.
Hát ennél nagyobb kitüntetés nincs, hogy most, hogy itt lehetünk, még megvagyunk, meg hogy van némi hit, még változó, de kicsit depresszív ember, akkor eltűnik a világ megváltó hangulat, aztán néha előjön, előugrik egy pillanatra, és akkor az ember megelégszik vele, de még azt szeretném mondani, hogy ezek a régi dalok, tehát ez a mában becsatlakozás, ez abszolút nem arról szól, hogy akkor se azról szól, hogy személy szerint fú, ez meg az, meg ez, meg hogy személyes kedve valakit így bíráljunk, vagy valamit, mert hát mindig van egy adott hatalom, aki végzi a dolgát, meg végzi a zenekar a dolgát, és az általában nem mindig, tehát nem azért megy szembe, érte is mehet szembe, tehát nem csak ellene, tehát hogy nem csak úgy van ez, hogy ilyen fekete-fehér, hogy most akkor adjunk neki, hogy egyszer jó lenne már úgy összefogni, hogy nem az lenne a fő cél mindig, hogy na, tűnjön el valaki és árkokat ásni, és utána majd azt valakinek be kell temetni, amit árkokat, hanem úgy kerülni, hogy tudunk jobbat, akkor csináljuk meg, de segítsük azt, aki ott van. Tehát most a zenénkkel is, akinek van humorérzéke, az tudhatja, hogy ez, de hát egy kicsit azért van egy kis áthallás benne.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Péderi Zsolt és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban a megváltásról szóló elmélkedésünk harmadik része következik. A megváltás misztériumának leírása az Új Szövetségben címmel Kormos Csaba atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Thank you. A megváltás misztériumának leírása más színezedet kap az egyes új szövetségi írásokban. A szerzők a maguk módján igyekeznek betekintést nyújtani ebbe a központi hittitokba. Pál apostol rámutat a megváltás egyetemességére, valóságára, egyszeriségére és üdvösség történeti helyzetére. Például nagyon híres az Ádám-Krisztus párhuzam. Ádámban mindenki meghalt, Krisztusban minden embernek lehetősége van az új életre való föltámadásra. De itt megemlíthetjük az Éva és Mária párhuzamot is, hiszen amennyire Éva engedetlen volt, annyira Krisztust követve Mária minnyájunk számára az engedelmesség példaképe is. Az ember a hite által részesedik a megváltásban, így az túlnő az ószövetségi leszármazási kereten. A zsidókhoz írt levél Krisztus kereszthalálának, mint áldozatnak a jelentőségét emeli ki azzal, hogy Krisztust, mint az új szövetség főpapját mutatja be. Szent János is Jézus kereszthalálára alapozza a megváltást, ami magában foglalja az ítéletet a sátán fölött, a megtisztulást, a kiengesztelődést, a bűnök bocsánatát. Itt lássuk például János evangéliumának 20. fejezet 22. versét, az újjászületést, János evangélium a 3. fejezet 1. vers, a világosságot, János evangéliuma 1. fejezet 4. vers, és az életet, a 2. fejezet 16. vers és a 17. fejezet 2. vers. Ezeket természetesen azért adom közre, hogy nyugodtan elolvashassuk a Szentírásból. Krisztus megváltó művébe beletartozik a megdicsőlés is, amit a fiú az atyától kap, és ami igazolja áldozatának elfogadását. Jézus életének gyümölcse volt, hogy megdicsőítette az atyát, és annak viszonzásául dicsőíti meg az atya is a fiút, és hatalmat ad neki, hogy saját dicsőségét megossza övéivel. Az egyházatyák még nem adnak rendszeres összefoglalást, sem egyéni reflexiót, kifejtést, hanem igyekeznek az isteni üdrendet a maga egészében bemutatni. Ez történelmi kibontakozásában a megváltás megvalósulása. A végső cél az Istennel kiengesztelődött emberiség egysége Krisztus fősége alatt, ahogyan ezt nagyon szépen olvashatjuk, Szent Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt levele 1. fejezet 10. versében. Krisztus az idők teljességében jelent meg, az előtte való idő ő rá irányult, az utána következő pedig az ő kegyelmét hordozza. Az atyák teológiájában az egyik pólus Ádám, a másik Krisztus, de mindkettő az emberi nemegységét jelenti. Az egyik a természet rendjében, a másik a természet fölötti rendben. Amit Ádámban elvesztettünk, azt Krisztus sokszorosan visszaszerezte. Gondoljunk a következő kijelentésre a rómaiakhoz írt levélben, amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. A bűn és az Isten élet, a kegyelem úgynevezett átlós ellentétben vannak. A megtestesülés is a megváltás szolgálatában áll. Krisztus megalázkodása és engedelmessége kellett ahhoz, hogy jóvá tegye az őszülők engedetlenségét. még Szent Ágoston sem Krisztus engesztelő áldozatát látja elsősorban a kereszthalálban, hanem az alázatot, az engedelmesség kifejezését, amivel meggyógyította a bűnre, a lázadásra hajló emberi természetet. Az atyák hasonlóképpen nem beszélnek a megváltás tárgyi megvalósulásáról és annak egyéni alkalmazásáról. Számukra a végső eredmény az Isten élet közlése az emberrel. Az egyes ember úgy válik a megváltás részesévé, hogy beoltatik, beoltást nyer Krisztusba, az ő testének tagja lesz. Ezzel megvalósul az azonosulás a létsíkján, ami aztán követeli az akarat azonosulását az erkölcsiség síkján. A középkorba való átmenetnél érezhető a fordulat. A kozmikus, transzcendens üdvrend távlatairól a figyelem inkább a személyes és erkölcsi szentpontokra terelődik. Alulról az emberből kiindulva akarják a megváltást tudományos rendszerbe foglalni. A római és a germán jogi hagyományok alapján dolgozták ki a szoteriológia, vagyis a megváltástan erkölcsi jogi elméletét. Canterbury Szent Anselm alkotta meg az első rendszert, Cur Deus Homo. A híres kérdés, miért lett az Isten ember? Melynek központi gondolata az engesztelő elégtétel. Az isteni igazságosságból és irgalomból továbbá a bűnnek, mint a végtelen fölség megsértésének fogalmából következtetett arra, hogy az emberiség saját erejéből, az elesettségből nem tudott volna kitörni. Nem nyújthatott olyan végtelen elégtételt, mely kiengesztelette volna a megsértett végtelen fölséget. Erre csak az Istenember cselekedetei voltak képesek. Ez a magyarázat kisebb simításokkal belekerült a skolasztikus teológiai munkákba, és iránymutató lett mind a mai napig. A protestánsok is átvették, de jobban kihangsúlyozták a megtorló igazságosság érvényesülését. A katolikus teológiában, hittudományban is később inkább a Krisztus által hozott elégtételen van a hangsúly, nem az emberiség lelki gyógyításán, mint az atyák teológiájában. A II. Vatikáni zsinat, amely 1962 és 65 között zajlott le, utáni teológiában a megváltásban nem annyira a szabadítást, mint inkább az üdvözítést, az örök élet elnyerését hangsúlyozza.
Hangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.